Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész vendége Szabó Ödön parlamenti képviselő, akivel előbb arról a Klaus Ioannis államfő által kihirdetett, az RMDS által kezdeményezett törvénymódosításról beszélgetünk, amely előírja, hogy magyar nyelven is kötelezően feliratozni kell azokat a kihelyezett emléktáblákat, köztéri alkotásokat, műemlékeket, amelyek a magyar közösséghez kötődnek valamilyen formában, de szó lesz a kisebbségi és nyelvi jogok helyzetéről, valamint a napra pontosan 35 évvel ezelőtti brassói tüntetésről is, amely a romániai kommunista diktatúra bukásának volt az előzménye, hisz ez volt az első felkelés, amelyen elhangzott a Le Ceausescu-val, le a kommunizmussal jelszó. Képviselő úr, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjünk azzal, hogy egy speciális törvényről beszélünk, ám ez a címke a hallgatók többségének értelemszerűen nem mond sokat. Tegyük érthetőbbé ezt.
Azért speciális egy törvény, mert egy adott területre, tehát nem egy általános ügyet rendez, tehát nem egy általános jellegű törvényről van szó, hanem egy adott konkrét területet próbál rendezni. Ebben az esetben a köztéri emléktáblákra vonatkozó szabályozást pontosítottuk. Nem csak ezt, több minden más, a köztéri alkotásokra vonatkozóan, ezeknek a nyilvántartásba vételére vonatkozóan, engedélyeztetése kapcsán van szó erről a törvényről. A mi esetünkben nyilván kiemelten fontos az a passzus, amit sikerült elfogadtatni a bizottságban, később nyilván a parlament plénumában, hogy százalékos aránytól függetlenül, és itt ezen azért van a hangsúly, mert a közigazgatási kódex előre egy 20%-os nyelvi határt az anyanyelv használatára a kisebbség esetében, ugye? De százalékos aránytól függetlenül azt mondja, hogy azokon a településeken, ahol egy ilyen jellegű köztére kihelyezett, vagy egy köztulajdonban lévő ingatlanra kihelyezett táblát valaki el akar helyezni, akár egy személyiségre vonatkozóan, akár egy történelmi eseményre vonatkozóan, akár csak egyszerűen megjelölni az illető épületnek a fontosságát, vagy ha ott esetleg az előtt volt egy ilyen épület, ami elbontódott, meg szeretnék jelölni a helyet, akkor ezekben az esetekben, amennyiben annak a személynek, annak a történelmi eseménynek, vagy épületnek köze volt egy valamilyen formában egy kisebbséghez, kisebbségi tagról van szó, mondjuk egy személyes esetében, vagy egy kisebbséghez kötődő eseményről van szó, akkor az kötelezően a kisebbség nyelvén is feliratolni kell. Ez, én azt gondolom, egy óriási dolog, hisz ezek az emlékjelek, emlékhelyhagyások a kisebbségi közösségről szólnak, és nyilvánvalóan fontos az, hogyha bárki, akár a közösségben élve, abban a közösségben élve, elmegy egy ilyen helyszín mellett, akkor a saját anyanyelvén is tudja elolvasni, hogy ott mi történt, és ez egyfajta megörökítése is annak a személyiségnek azon a nyelven, amin ő beszélt, vagy azon az nyelven, amiben ott beszéltek, hogy egy eseményről van szó.
Egyébként tegyük hozzá, hogy valamilyen szinten egy még 2012-ben kezdődött történetnek a folytatása ez, vagy az én olvasatomban legalábbis. Ekkor dolgozták ki a műemléképületek több nyelvű feliratozására vonatkozó jogszabályt, és abban az időszakban több ízben kormányon volt az RMDS, de csak 2014-ben látott napvilágot a akkor Kelemen Hunor kulturális miniszter által kidolgozott, majd a lemondása után Hegedűs Csilla által aláírt miniszteri rendelet. És arról a miniszteri rendeletről beszélünk, amelynek az alkalmazása azóta sem tekinthető egy sikertörténetnek. Nincs minden egyes műemlék több nyelven feliratozva Romániában. Ez miért nehéz?
Nyilván itt a szándékról is van szó. Egyébként valóban így van. A műemlékek esetében ezt a szabályozást körülbelül egy évtizeddel ezelőtt sikerült elfogadtatni, és ezért kiváló munka, amit a kollégák elvégeztek annak idején. A miniszteri rendeletben viszonylag elég pontosan le van írva, hogy mit és hogyan kellene elvégezni. Sajnos a miniszter egyszerű rendeletet nem minden esetben tartják be. És ezt elősegíti az is egyébként, hogy az alkotmánybíróság értelmezésében csak a törvény be nem tartása, csak a törvény be nem tartása számítható hivatali mulasztásnak. Tehát volt egy régebbi alkotmánybírósági értelmezés, melyben hivatali mulasztásnak az számít, hogyha valaki törvényt sért. Na most ebben az esetben, hogy ez egy miniszteri rendeletről van szó, sokan úgy értelmezték, hát igen, ha akarjuk, betartjuk, ha nem, nem. Ha van forrásunk, betartjunk, ha nem, nem. Innentől kezdve azonban ez már egy törvényi kötelezettség. És a törvényi kötelezettség, én azt gondolom, hogy innen ebből a szempontból már súlyosabb következménnyel járnak, hogyha nem tartják be őket. Egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban civil szervezeteinknek, ott, ahol vezetjük az önkormányzatokat az önkormányzatoknak, ott, ahol lehetőségünk van arra, hogy egyházainkon keresztül is akár valamilyen formában előrébb lépjük ezekben az ügyekben, egy szélesebb társadalmi összefogással ez a folyamat kimozdítható arról a holdpontról, ahol jelen pillanatban van. Vannak egyébként települések, ahol ebben előre léptünk. Ugyanebben az időszakban, amikor ön is mondja, picivel hamarabb talán, például Nagyváradon 2010-11-12-ben egy adott pillanatban Nagyvárad összes műemlék épületét megjelöltük, még Bíró Rozália volt az alpolgármestere Nagyváradnak, és azok a szövegek, azok az elemek a későbbi táblák cserénél ugyanúgy felkerültek. Tehát úgymond, ha sikerül valamit a köztudatba bevinni, elfogadtatni, azt a későbbiekben sokkal könnyebb megőrizni. Most nekünk az a feladatunk, ezzel a törvényi lehetőséggel is élve, újra neki fogjunk ennek a munkának, és feliratozzuk emléképületeinket, és azokat az emlékhelyeket is, ahol a közösségünkhöz fontos személyek kötődnek, vagy születtek, vagy éltek, vagy akár események elszerveződtek.
Nyilván vannak sikertörténetek, de hogy a tapasztalat az azt mutatja, hogy például egy román többségű önkormányzatnál nem feltétlenül sietik el egy ilyen törvénynek, hogy a miniszteri rendeletről, ahogy ön említette, ne is beszéljünk annak az alkalmazását, de magyar polgármesterek sem élnek mindig maradéktalanul a lehetőséggel, a lehetőségekkel. Mi a garancia arra, hogy a mostani jogszabály, az a jogszabály, amelyet az államfő kihirdetett most, az egy sikertörténet lesz, hogy ezt a szót használjam. Hangsúlyosabban fognak ellenőrizni? Az RMDS a körmére fog nézni legalább a magyar többségű önkormányzatoknak? Bár az is fontos, amit említett itt ön, hogy a 20% most már nem csak az, nem csak azokon a településeken kell kitáblázni magyarul, ahol 20% fölött van a magyar lakosság aránya.
Így van. Azért annyit kell tudni, hogy szankciók is vannak. Tehát arra vonatkozóan, hogyha valaki nem teljesíti a törvényben előírt, hogy így mondjam, kötelezettségét, akkor szankciót is kaphat. Tehát pénzügyi bírságot is előírhatnak az önkormányzatok számára, és én azt abban reménykedem, hogy nem kell azért eddig eljutni. Tehát, hogy szankciókat vezessenek be az önkormányzatoknak, vagy azoknak, akik valamilyen formában nem tartják be a törvényt. De tudjam, egyébként annyi ilyen tábla kerül ki, amennyiért meg fogunk harcolni olyan környezetben, ahol nem akarják ezeket kihelyezni, hisz ma már a törvény mellettünk áll, tehát nem lehet kibújni alóla. Ha hajlandók leszünk ezeket a harcokat helyi szinten megvívni, akkor ki fognak kerülni ezek a táblák. És nagyon sok esetben a műemlékkel vagy foglalkozó civil szervezeteink erre panaszkodta, hogy eszköztelenek voltak ebben a kérdésben, nem tudtak előrébb lépni, és előszeretettel mondták azt, hogy nem kell kétnyelvű felirattal megjelölni bizonyos helyeket, az önkormányzatok nem így hagyták jóvá ezeket a táblákat, stb. Stb. Most ebben az esetben azt tudom mondani, hogy teljesen sikerült biztonságba helyezni az ő harcukat. A harcot pedig meg kell vívni. Tehát ezek ilyen dolgok. Nagyon nehéz azt elvárni sokszor, hogy csak úgy maguktól történjenek a dolgok. Noha a normalitásba ez is hozzá tartozik, hogy egy önkormányzat, egy intézmény elolvasol kirat szörvény és alkalmazza, ugye? De sajnos nagyon sokszor abban a helyzetben kerülünk, hogy ugyan érvényben van a törvény, ennek ellenére meg kell harcolnunk annak az alkalmazásáért. Most már legalább van egy eszköz, amivel valami ebben a harcban, hogy úgy mondjam, a törvény mellettünk áll.
Szabó Ödön parlamenti képviselő a Naprakész vendége, és arról az RMDSZ által kezdeményezett törvényről beszélünk, amelyet már kihirdetett Klaus Ioannis államfő, és amely előírja, hogy magyar nyelven is kötelezően feliratozni kell azokat a kihelyezett emléktáblákat, köztéri alkotásokat, műemlékeket, amelyek a magyar közösséghez kötődnek valamilyen formában. Képviselő úr, itt a kitáblázás előtt tisztázni kell, vagy kellene talán néhány fontos kérdést. Egyrészt mindenek előtt azt, hogy mi számít műemléknek, nyilván ezt tudjuk, de hogy műemlék lajstromot készíteni mindenhol, és másrészt az emléktáblák, köztéri szobrok lajstromát is elkészíteni, illetve ellenőrizni talán azt, hogy minden köztéri szobornak van-e engedélye, vagy minden köztéri szobor úgy került köztérre, hogy rendben van minden engedély. Nyilván ez nem a parlamentnek a feladata, nem a parlamenti képviselőkkel ezt megoldják, viszont ők törvénnyel odahathatnak, hogy ez elkészüljön.
Egyébként ez rendelkezésre áll, hisz a műemlék nyilvántartások, azok megszülettek. Általában minden egyes épület mögött egy nagyon komoly dosszié áll, hiszen az Országos Műemlék Bizottság az, amely a besorolását elvégzi, ugye itt is több kategória van, a legmagasabb védettséget az A kategóriai műemléket kapták, és ez a legmagasabb besorolás. Ez a lajstrom nagyjából rendelkezésünkre áll. Nyilván ezt lehet bővíteni, hisz én magam is tudok egy-két olyan épületet, amely arra érdemes, hogy ebbe a listába bekerüljön. Itt a történész kollégák kell, hogy elvégezzenek még esetleg plusz feladatot arra vonatkozóan, hogy az indoklásokat elkészítsék. Ugye ennek a procedúrája viszonylag egyszerű, azonban hosszadalmas, tehát nem bonyolult elkészíteni egy ilyen dossziét, de hosszadalmasabb a véghezvitel, ugyanis akár egy civil szervezet is kezdeményezheti, nem csak a tulajdonos kezdeményezheti például egy épületnek a műemléki nyilvánítását, hanem egy szakosodott civil szervezet is levesz egy kérelmet, megjelöli az épületet, mellé rakja az indoklást. A regionális műemlékvédelmi bizottságok első körben véleményformálnak, és ezt követően elküldik az országos bizottsághoz, ott születik meg a besorolásra vonatkozó megfelelő döntés. Tehát, hogy ennek a procedúráin azt gondolom rendben van, legfeljebb úgy gondoltuk az elmúlt években, vagy úgy gondolták többen is, hogy hát nagyjából mindent betettünk már ezekbe a listákba. Ennek ellenére azt látom, hogyha egy kicsit újból megfrissülnénk a területet, még mindig találnánk értékes épületeket, akár történelmi személyiségeket kötődő fontos helyeket, amelyeket erre a listára fel lehetne tenni. De egyébként ez a törvény nem csak kizárólag a műemlékekről szól, ezt azért fontos elmondani. Tehát, hogy a szabályozás elsősorban azokról a táblákról, kihelyezett emléktáblákról szól, mert nem feltétlenül műemléképületre kerülnek. Tehát, hogyha teszem azt az én szülőházamban, egy olyan történelmi személyiség lakott volna, vagy ahol most lakom Nagyváradon, olyan történelmi személyiség lakott volna, akinek érdemes egy emléktáblát elhelyezni a falra, akkor ennek a törvény értelmében oda ki lehet helyezni, akár a tulajdonos beleegyezése nélkül is, Ugye itt ez egy nagyon fontos kérdés volt, amit elég sokat vitattunk a bizottságon, és sikerült a, mondjam azt, hogy többek között az én javaslatomra is elfogadtatni az, hogy fontos egyébként a tulajdonvédelme, hisz az illető személynek az épülete az az ő tulajdona. De ha abban az épületben egy nagyon fontos történelmi esemény zajlott le, vagy ott egy nagyon fontos személyiség született, vagy élt, és azt érdemesnek tartja a közösség elővaló megemlékezést, a tulajdonos ezt elakadályozhassa meg. Hisz volt rá példa, tudnék mondani Nagyváradról is, ahol egy magyar közösséghez, magyar közösségünkhez tartozó, nagyon fontos írónak szeretünk volna elhelyezni egy táblát az épületre, és az ott lévő román tulajdonos nem engedte meg, hogy a háza falára felhelyezzük ezt az emléktáblát. Na most ebben az esetben viszont ez egy közösségi múlttól való megfosztás, én úgy gondolom, és úgy gondoltuk a bizottságban. Ezért például a tulajdonos nem akadályozhatja meg ezen túl, hogy az ő épületére kihelyezzenek egy emléktáblát. És ebben az esetben igen, hogyha az egy kisebbségi közösséghez tartozó személy, akkor annak az anyanyelvén is ki kell írni az emléktáblának a szövegét. Hát én azt gondolom, hogy több olyan dolog is van ebben a törvényben, ami nem kifejezetten csak a műemlékről szól, hanem arról is szól, hogy ezt miként próbáljuk a hétköznapokban alkalmazhatni, és miként próbáljuk a későbbiekben olyan helyzetbe hozni, hogy, hogy az a cél, amit kitűztük magunknak, hogy egy közösségi emlékelhagyás egy normális mederben történhessen meg, azt elérjük.
A törvény egy bizonyos szintű decentralizációt is előír. Ez miért fontos?
Ez azért fontos, mert eddig minden hasonló esetben szinte kizárólag a minisztérium abban gondolkodott, hogy az országos bizottság legyen a döntő bizottság. Én azt gondolom, hogy nem kell mindennel is Bukarestbe lejönni. Tehát nem kell olyan helyzetet teremteni, hogy a legkisebb településen is elkészülő emléktáblákat, azokat bukaresti engedélyeztetéssel kelljen jóvá hagyni. Ezekre ott vannak a bizottságok, a regionális bizottságok, a minisztériumnak egyéb kirendeltségei, ahol a szakmai érvelést azt el tudják fogadni. Ráadásul azt is elfogadtattuk a bizottságban, ezen is volt viszonylag komolyabb szakmai vita, hogy csak a műemléki környezetben lévő emléki elhagyásokra vonatkozó szabályozás kötelező betartani. Egyébként arról van szó, hogy egy véleményformáló javaslatot fogalmaz meg a bizottság. Tehát, hogy nem kell most vesztőre pontosan mindenbe is beleszóljon a minisztérium, hanem kell bízni annyira a helyi emberekben, hogy tudják pontosan, mit szeretnének megfogalmazni. Nyilván egy műemléki környezetben, egy műemlékre azért bármit kiírni nem lehet, és ezért nyilván ott kötelező a bizottság véleménye. A többi esetben csak véleményező, véleményező fogalmakkal lehet dolgozni.
Mit jelent a magyar közösség számára ez a törvény, és mit jelent alatt azt értem, hogy ez kegy a többség részéről, hogy elfogadták ezt a törvényt, vagy egy újabb megszerzett joga a magyar közösségnek?
Nem hiszem, hogy arról kell beszélnünk, hogy kegy, hisz a bizottságban erről beszéltünk. A javaslatainkat megvitattuk. Noha voltak olyanok, akik nyilván nem örültek feltétlenül ennek a javaslatnak. Ez egy újabb lépés. Ez egy újabb lépés arra vonatkozóan, hogy az anyanyelvünk látható is legyen a köztereken, nem csak megtűrt módon legyünk ott a közösségekben, hogy nem a privát szférába szoruljon, ne a privát szférába szoruljon vissza a kisebbségi nyelvhasználat, hogy beszélgethetünk az utcán egymással, hogy beszélgethetünk a boltba egymással, tehát ne a privát szféra része legyen az anyanyelv használata, hanem a közterületen és a közszféra részévé is váljon. Olyan esetekben akkor, amikor rólunk van szó, tehát a saját közösségünkről van szó, ezekben az esetekben esetekben úgymond a hivatalosítás irányába tudjuk elmozdítani a saját anyanyelvünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként ez mindenkire vonatkozik, ugye mi most a magyar nyelvről beszélünk, de hát azért a szász városokban, Brassóban, Szeben, Esváron, többi településeken is, azért én azt gondolom, a többi kisebbségeknek is hozott ez a törvénytervezet. Nyilván egy részét meg is köszönte, hogy ezt a harcot még is tud megindulni.
Azért kérdezem a viszonyulást, mert azt tapasztalom, hogy a kormány, illetve a román többségű parlament az teljesen másképpen látja a kisebbségi jogok helyzetét, mint maguk a kisebbségek itt Romániában, és nem csupán, hogy másképpen látja, hanem folyamatosan erőlteti is azt az elvet, hogy a kormányi vagy a parlamenti az egyedüli helyes vélemény, és semmiképpen nem azoké a közösségeké, akik a létező, illetve nem létező jogoknak az élvezői, és ez egy olyan kisebbségvédelmi politika létét igazolja vissza, amelynek az a lényege, hogy a kormány hát akkor is jobban tudja, hogy mi a jó és mi nem jó az állampolgárok egy csoportjának, esetünkben a magyaroknak, ha ők maguk ezt teljesen másképpen gondolják, és a modellértékű kisebbségvédelmet az állam a kisebbségi közösségek saját véleményének a teljes mellőzésével hangoztatja, és talán meg is van győződve róla, hogy ez a valóság, nem pedig az, amit a kisebbségi közösségek éreznek.
Nyilván itt ebből a szempontból van egy véleménykülönbség, hiszen mi véleményünk egyértelműen az, hogy az a jó kisebbségpolitika, amiről a kisebbségek azt mondják, hogy jó. Ugye, tehát, hogy ne más mondja azt meg, hogy én jól érzem-e magam, és én ezzel a példával szoktam már mondani, hogy az illető személy kell elmondja, hogy ő jól érzi-e magát. Ha egy külső személy mondja azt róla, hogy te jól érzed most magad, az lehet egy vélemény, de az nem biztos, hogy a belső érzéseit fejezi ki arról, akiről ezt mondják. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a romániai kisebbségvédelem az ma az európai, hogyha ilyen mindent most már európai mércéhez mérünk, ha az európai mércéhez mérünk, akkor valahol középmezőnyben van. Nyilvánvalóan nem vagyunk a sereghajtók ezen a területen, a kisebbségvédelem területén, Görögország, Franciaország azért a sereghajtók, de és nem vagyunk az élbolyban sem, például Olaszország, Svédország, Finnország, tehát, hogy vagy akár Belgium, ahol egy 75 ezer fős kis német közösségnek 1984-ben önálló rendelkezési jogot, autonómiát adtak, önálló helyekkel a parlamentben, sőt az európai parlamenti helyekből is egyet ők választhatnak ki életmódon. Tehát, hogy azért nem vagyunk egy olyan helyzetben, hogy azt mondhatnánk, hogy mi vagyunk az európai modell. De ezt egyébként ők maguk is tudják, azonban egy olyan, hogy úgy mondjam, mélyen begyökerezett, mély állami álláspont van a kisebbségre vonatkozóan, a külügyminisztériumban elsősorban, ahonnan ezeket a véleményeket a külvilág fele közvetíti, amit nagyon nehéz megváltoztatni. És én azt gondolom, hogy ez az, ami egyfajta kihívás, és legyünk őszinték, az sem segít a kisebbségi ügyeknek mostanság, hogy autokráciák, ugye ebben az esetben most Oroszország, a kisebbségi ügyekre hivatkozva is többek között rontott rá Ukrajnára. Tehát, hogy ebben a szempontból nem csak a kisebbségek, hogy így mondjam, véleményére figyelnek, hanem többek között arra is, hogy ez nem csak egy lehetőség és egy fontos feladat minden államnak, hanem ezt úgy értékelik egyesek, mint egy veszélyforrás, amiről mi folyamatosan megpróbáljuk meggyőzni a román társadalmat, hogy ezt nem kell ebben a kontextusban felfogni, a kisebbségi közösségeknek a jóléte az pontosan, hogy nem veszélyforrás, hanem az pontosan, hogy egy biztonsági kérdés, biztonsági forrás. És én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon fontos, hogy megértődjön, hogy senki ellen nem harcolnak a kisebbségek, hanem egyszerűen csak magukért, a nyelvi, kulturális örökségük megőrzéséért, egyáltalán a közösségük fennmaradásáért. És én azt gondolom, hogy ezek azok a beszélgetések, amelyek újra és újra meg kell szülessenek többség és kisebbség között, ahol megértik azt, hogy miről beszélünk, és nyilván nagyon őszinte, nagyon világos megfogalmazásokkal azért lassan lehet eredményeket elérni. Lehet, hogy nem abban a ritmusban, ahogy mi szeretnénk, de a lényeg az, hogy mindig előrébb nincsünk, és nem visszafelé.
Egyértelmű, hogy az utóbbi másfél évtized során a törvény szintjén rögzített kisebbségi nyelvi jogok tekintetében Románia jelentős előrelépést könyvelhet el, ám azt is hozzá kell tennünk, hogy a törvénynek a nagy lelkűsége az nem minden esetben eredményezett a kisebbségi nyelvi helyzetet erősítő intézményes lehetőségeket is, és a magyar tannyelvű oktatás autonómiája, közigazgatási nyelvhasználati jogok éppen ott nem érvényesülhetnek, ott érvényesülhetnek kevésbé, ahol a magyar nyelv mozgásterét növelni kellene. Erre a szándék mellett van lehetőség is jelen politikai felállásban, vagy még várni kell?
Nyilván van lehetőség, azonban valóban van egy olyan helyzet, hogy a törvényt nem csak meg kell írni, alkalmazni kell, hanem azt utána meg kell tudni védeni. És Isten igazából az elmúlt években azt látjuk, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek védelmezniük kellene a törvény betűjét, szellemét és a közösségek közötti békés együttélést, például a bíróságoknak, most nem bántani akarok senkit, de azért Marosvásárhelyen notórius ügyként ott van a második Rákóczi Ferenc iskolának az ügye, ami nem a politikai szándékokon, nem a politikai döntéseken, nem a törvényeken bukott meg, hanem egy szerintem nagyon is bután és rosszul értelmezett bírósági döntéseken, hisz mi másnak nevezhetnénk azt, és egyfajta kettős mércén. És ezt nagyon nehéz egyébként elmagyarázni egy nyugat-európainak, hogy ugyanabban a kormányhatározatban el lett fogadva egy temesvári ortodox liceumnak a létrehozása az egyes cikkeiben, a kettes cikkeiben ugyanazon procedúra és döntési mechanizmus alapján el lett fogadva a Marosvásárhelyi Római Katolikus Iskolának a létrehozása, és a kettes cikkeit a bíróság megszüntetés, az egyes cikkei életben marad, és továbbra is működik ez az iskola. Na most itt Isten igazából, hogy úgy mondjam, a politikumnak, a közéletnek megáll a szerepe, és nagyon nehéz nem azt az érzéssel maradni a közösségben, hogy itt egyfajta kettős mércét, egyfajta mély állam olyan területre visz át, ahol, hogy úgy mondjam, a párbeszéd megáll, hisz ha a bíró döntött, ott már nincs párbeszéd, ott legfeljebb újra lehet kezdeni, más formában, stb. De egyfajta bizalomvesztés megtörtént. És én azt gondolom, hogy az elmúlt években, mivel akár visszaszolgáltatási, ingatlan visszaszolgáltatási kérdésekben is, akár kisebbségi nyelvi jogok kérdésében is, lásd a nagyon sokszor furcsán döntő Dante Lászek bepanaszolt ügyei kapcsán is furcsán döntő bírósági joggyakorlatra gondolok, akkor nem véletlen, hogy kezd egymástól elválni a megítélés az igazságszolgáltatásnak Romániában, és a magyar közösség egy része úgy érzi, hogy ugyan lépünk előre sok mindenben, de az igazságszolgáltatás azért nem biztos, hogy az igazságot szolgáltatja ki, legalábbis kisebbségi kérdésekben. És ezt nem erősítette többek között az legutóbb az európai szinten a minority safe-ekkel kapcsolatos európai bíróságnak a döntése sem, stb. De ezek olyan dolgok, amikkel már, hogy úgy mondjam, máskor is megküzdöttünk, nem elcsüggedni szabad, hanem új eszközöket kell keresni, és azért vagyunk jelen, hogy ha egyik ajtó bezáródik, akkor keressünk egy másik ajtót, és azon próbáljunk újabb eszközökkel, újabb partnerekkel, újabb módszerekkel eredményeket elérni a kisebbségi jogvédelemben.
Zárjuk ezzel az optimizmussal ezt a témát, és váltsunk. Együttes plénum keretében emlékezett meg tegnap Románia parlamentje az 1987-es brassói kommunista rendszer elleni tüntetés évfordulójáról. Ön civilben történész, beszéljünk erről a napra pontosan 35 évvel ezelőtti eseményről, illetve ennek az üzenetéről, és kezdjünk azzal, hogy milyen szinten volt ez antikommunista tüntetés, mert vannak vélemények, miszerint nem volt antikommunista, és nem volt tüntetés sem, hanem csupán, és a csupánt azt idézőjelbe teszem, egy rendes éhséglázadás.
Nyilván, hogy abból a szempontból az alapja egy olyan helyzet volt, hogy az ott Brassóban dolgozó, nagy üzemekben dolgozó vörös zászló, valasztjárgorosúgyárban dolgozó munkások nem kapták ki a fizetésüknek csak a felét, és ez abban az elnyomó rendszerben, ahol de mindenért is sorba kellett állni, kenyértől kezdve, tejét, és hideg volt a lakásokban, stb. Ebben a helyzetben egy olyan társadalmi, szociális robbanást eredményezett, amely lehet, hogy egy szociális alapra vonatkozott, de a későbbiekben egy rendszer ellenes, hogy így mondjam, tüntetésé ment át. Ezt a narratívát egyébként, hogy ez nem egy kommunista ellenes fellépés, ezt maga a rendszer próbálta később eladni, amiután, hogy úgy mondjam, megfolytatták ezt a mozgalmat, és a nagyon komoly nemzetközi hír verődött körülötte, Nyugat-Európában elsősorban, de egyébként a kommunista blokkban is. Na most román kommunista párt azt szerette volna, hogy ezt társadalmi feszültségként tüntetsi maximum fel, ahol vannak rendszerellenes vannak olyan elemek, akik, hogy úgy mondjam, hőzöngtek az utcán, ezért a bírósági végzésben is huliganizmussal vádolták őket, csendháborítással, stb. Stb. És 6-tól 3 évig tartó börtönítéletet kaptak, nagyrészt felfüggesztő, amit a munkahelyükön kellett töltsenek, de voltak olyan elemek, és hát itt árulták el magukat, akiket egyébként kitiltottak a városból, hazaküldtek egyetemistákat, stb. Stb. Azért itt az elhangzott slogenek, amiket kiabáltak, azért ott volt közte az, hogy le Ceausescuval, le a kommunizmussal, stb. Stb. A természetes szociális kérések mellett, hogy meleget akarunk, kenyeret akarunk, jobban élni szeretnénk, stb. Stb. Tehát, hogy azért itt annyit kell tudni, hogy maga a rendszer megpróbálta már akkor egy olyan látadásként ezt feltüntetni, ami nem a kommunizmus ellen szól, hanem egy társadalmi elégedetlenséget fogalmaz meg, és ezt a narratívát vannak olyanok, akik valóban tovább éltetik, de nem ez az igazi, nem ez a valós történés.
Itt rendszerről beszél ön, és így decemberhez, illetve a rendszerváltó forradalom évfordulójához közeledve arról is beszélnünk kell, hogy a kommunizmus, ami nem volt az, hiába titulálja így az emberek zöme, nem szűkíthető le a Nikolaj Ceausescu nevével fémjelzett érára, és bár a végkifejlet az szükségszerű volt mintegy 2 évtized, amíg egy fizikailag viszonylag jó életkörülményeket biztosító rendszer volt, ellátott üzletekkel, szinte szegények nélküli társadalommal, és én nem visszasírom a régi rendszert, csupán a tényszerűség, illetve a tárgyszerűség kedvéért látom fontosnak megjegyezni ezt, főként azok felé, akik akkor még nem éltek, és a TikTok videók erről nem szólnak.
Ugye itt azért két-három dolgot mondjunk világosan. Egyrészt ez a rendszer egy elnyomó rendszer volt, nagyon szép eszmék mellett. Egyébként a szabadságjogokat korlátozta, a szabad mozgást korlátozta, a feljutáshoz egyfajta rendszerhez való hűséget kívánt meg. Ha valaki egy olyan családból származott, amely, hogy így mondjam, a polgári társadalomhoz kötődött, vagy akár a kulák családokhoz kötődött, az egy megbélyegzést jelentett, hogy úgy mondjam, egy egész életre vonatkozóan, és egy olyan rendszer volt, ahol a megfigyelés és a megfélemlítés a mindennapok részévé vált. Hogy egyébként a nagy tömegek egy jó részének ez egy fals biztonságérzetet is adott egy olyan közösségnek, amely egyébként, ahogy úgy mondjam, az ő életükben akár egy, de egyesek esetében akár két világháborút is megéltek, és hozott egyfajta, hogy úgy mondjam, jóléti felzárkózás ez a békeidő ebben az elnyomó rendszerben, az valóban tény, és ez meg is tévesztett egyébként több fiatal elsősorban békepárti naív értelmiségit, akik aztán lassan felocsúttak ebből a rendszerből, maga ugye Marosvásárhelyről beszélve, akár Sütő András is, ugye, hogyha megnézzük, és az ő generációnak a második világháború utáni hozzáállását a rendszerhez az elsődleges, mint ideológiához kötődő naív hozzáállását, amiből aztán viszonylag elég hamar kiúzanottak mindannyian, de ez volt egyfajta elvárás, hogy ennyi nyomorúság, háborúskodás után most már kellene egyfajta béke is. És ezt a békét megteremtette a szabadság árán egyébként ez a rendszer, hisz mint említettem, ezeket a szabadságjogokat, ezt a kvázi jólétet valami árán tudta csak megteremteni. És igen, a 80-as évektől durvult ez a helyzet. Még Ceausescu a 60-as évek végén, 70-es évek közepe után így még egy kicsit, hogy úgy mondjam, lavírozott, és próbált ennek a blokknak a fene gyerekeként egy külön utat járni, ugye azzal szerzett szimpátiát magának, hogy a szlovákiai bevonulásban Románia nem vett részt, és ennek köszönhetően Nyugat-Európában egyfajta így csillagként tekintettek, amely más irányba is viheti ezt az országot, gondolták, de ez tévútnak mutatkozott, hisz a személyes ambíciói és a társadalommal valóban kevesebben törődő gondolkodás módja oda vezetett, hogy teljes nyomorban élt ez a közösség a 80-as évek végére, és ebből a nyomorból mindenki csak menekülni akart, és erőszakkal lehetett már csak itthon tartani azokat, akik egy szabad világra vágynak. Tehát, hogy ez a kép vegyes kép, történészként erről szívesen bármikor beszélek, hisz ezeket már lekorszakoltuk, amúgy pedig a korszaknak a legjobb, vagy az egyik legjobb történészét Marosvásárhelyi Novák Zoltán kollégám, szenátor úr, akinek ezúton is gratulálok, hisz ő lett a Kisebbség Kutató Intézetnek az igazgatója, és bízom benne, és ismerve őt, tudom, hogy kiváló munkát.
Igen, Novák Csaba Zoltán szenátor, a Kisebbség Kutató Intézetnek a vezetője, holnap lesz a Naprakész vendége. Zárjunk a brassói eseményekre való visszatéréssel, amely a romániai kommunista diktatúra bukásának volt az előzménye, ezt írják a történelemkönyvek. Említette ön, hogy a felkelő kezdetben ugyan az élelmiszerhiány, a nélkülözés elleni jelszavakat skandáltak, de hogy nagyon hamar átcsapott politikai követelésekbe is a tüntetés, és hát ez volt az első felkelés, amelyen elhangzott a Le Ceausescuval, Le a kommunizmussal jelszó. A történteket politikai és szociális töltet nélküli huliganizmusként tüntették fel, ahogy ön is említette. 2022-t írunk, tegnap a parlamentben ünnepi ülés együttes plénum keretében emlékeztek meg a 35 évvel ezelőtti tüntetés évfordulójáról. Ön beszédet mondott. Mi a mai üzenet? Mi a mai üzenete a brassói tüntetésnek?
Én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen történelmi pillanatra visszatekintve mindig is egy nagyon fontos üzenet az, hogy figyelembe kell venni az embereket. Tehát a legfontosabb dolga minden egyes korszaknak az az, hogy nem lehet az emberekkel szemben közpolitikákat vinni. Nyilván az, ha nehéz helyzetben van egy ország, egy közösség, azt meg kell tudni magyarázni, azt meg kell tudni, le kell tudni ülni, át kell tudni beszélni a problémákat, és a közösség nem egy balga közösség, amelyik nem érti, hogy mi zajlik körülötte, de fölösleges, buta intézkedésekkel a társadalmat nem szabad és nem lehet nyomorúságban tartani, mint ahogy azt tette a kommunista éra. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a társadalmi párbeszéd az egyik nagyon fontos elem, ami akkor is hiányzott, és amit minden egyes rendszerben meg kell tudni erősíteni, egy demokratikus rendszernek pedig ez az alapja, a valós, nyitott társadalmi párbeszéd, amiben egyébként én tegnap elmondtam, hogy Brassóban ott voltak magyarok, románok, németek, cigányok, más nemzetiségek is, tehát vár-vár mellett álltak ebben a harcban, és tudták pontosan, hogy mindannyiukat elnyom egy ilyen rendszer, nem csak az egyiket vagy a másikat. Jelen pillanatban a demagógia és a populizmus az, ami szakmaiatlan elvárásokat néha támaszt ide vagy oda, ellenségképeket kreál ebből vagy abból, sokszor ugye a mai politikai környezetben egy-egy kisebbséget találnak meg politikai, hogy úgy mondjam, bűnbakként, és ilyen bűnbaknak nagyon sokszor a magyar közösséget találják meg egyes nacionalista, sovén politikusok, amikor a jogos kisebbségi kérdéseinkért állunk ki és harcolunk. Most ebben kell legyen egy folyamatos normalitásra vonatkozó párbeszéd, hisz én azt gondolom, hogy sokkal több minden köt össze bennünket ebben az országban, mint ami szétválaszt. Elsősorban arra kell törekedni, hogy ezekre tegyük a hangsúlyt, és azokat a problémákat, amiket mindannyian látunk, azokat közös erőfeszítéssel próbáljuk megoldani. És ez az, ami hiányzott akkor, és ez az, ami néha talán ma is hiányzik, de egy demokráciában sokkal könnyebb erre az útra visszatalálni, mint egy autokráciában, ahol elkezdődött egy ilyen tüntetés reggel, vagy előző nap este, ugye, hisz az egyik műszak nem vette fel a munkát, de már másik estére, hogy úgy mondjam, szétverték a teljes rendszer, teljes erejével odahatott, és embereket bélyegeztek meg, csak azért, mert volt merszük kiállni azért, amiben hittek, hogy jobb életkörülményeket akarnak, és hogy ennek a jobb életkörülménynek az egyik gátja maga az a rendszer, amely ezt felépítette.
Legyen ez a végszónk. Szabó Ödön parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.